Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentírás azáltal, hogy elbeszéli Isten értünk véghez vitt tetteit, meggyógyítja megbénult hitünket, és lehetővé teszi, hogy újra megtapasztaljuk a keresztény életet annak, ami az valójában. Szeretett kapcsolat az Úrral. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Orbán Viktor miniszterelnök kedden római tárgyalásai befejeztével Párizsba utazott, ahol szerdán megbeszélést folytat Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel, tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Mint írta, a két vezető a július 1-én induló 6 hónapos magyar EU elnökség célkitűzéseit tekinti át. A francia államfő hivatalának honlapján közzétett információk szerint a tárgyalás szerdán 13 órakor kezdődik. A hazájukat szerető fiatalok jelentik Magyarország jövőjét, jelentette ki a KDNP országgyűlési frakció vezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke Szegeden. Simicskó István a 36-12-14 éves diák részvételével megrendezett Szegedi Honvédelmi Tábor sajtónapján leszögezte. A haza védelme mindannyiunk közös ügye. A Honvédelmi Sportszövetség azon dolgozik, hogy erősítse a hazafias elkötelezettséget. Ugyanakkor ez a nevelés része a családban és az iskolákban is, mondta. Minden közösség igazi ereje a szellemiségében rejlik, hangoztatta a kereszténydemokrata politikus. A szuverenista patrióta erők összefogására van szükség az Európai Unióban, ugyanis jól látszik, hogy a liberális irányzat teljesen le akarja uralni a politikát. Jól látszik, hogy a választók akaratát figyelmen kívül hagyva osztozkodnak a pozíciókon, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bécsben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Osztrák Szabadságpárt főtitkárával, Christian Hoffenekkerrel tartott találkozója után arról számolt be, hogy a patrióta, szuverenista erők komoly kihívások előtt állnak az egész kontinensen, hiszen a liberális irányzat próbálja leuralni az Európai Uniót, az európai politikát. Szerdán indítják el idei balatoni elsősegélynyújtó szolgáltatásukat a Magyar Vöröskereszt önkéntesei 13 túlparti település 19 strandján, tájékoztatta a szervezet a távirati irodát. A közlemény szerint a szakképzett önkéntesek 18 éve biztosítják a balatoni elsősegélyügyeletet, nyaranta 3-4 ezer sérültet ellátva. A szolgálat fennállása óta 8 alkalommal mentettek életet, és 52.372 ember sérülését látták el. A szolgálat nélkül több mint 1600 végzetes kimenetelű eset történhetett volna, írták. Kitértek arra, hogy a szervezet kiemelt figyelmet fordít az egészségfejlesztésre, és egyik kulcsfontosságú küldetése az ifjúság bevonása az elsősegélynyújtási feladatokba. A Magyar Vöröskereszt partner szervezetei és magánszemélyek támogatásával megvalósuló balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig nyújt segítséget a Tó 19 strandján. A szolgálatot bárki támogathatja, aki a nyáron hívja a 1359-es adományvonalat, vagy erre az adományszót tartalmazó üzenetet küld, az 250 forinttal járul hozzá tevékenységükhöz. A rendőrség elkötelezett abba, hogy megakadályozza az illegális migránsok bejutását Magyarországra, illetve az Európai Unió területére. Ennek kapcsán szorosan együttműködik a környező országok hatóságaival, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A Szerbiába induló 19. magyar rendőri kontingens budapesti búcsúztatóján Balázs László ezredes, az ORFK határrendészeti főosztályának vezetője elmondta. A magyar és a szerb rendőrség folyamatos együttműködésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európára nehezedő migrációs nyomás csökkent volna. Így az összehangolt határőrizeti tevékenység továbbra is elengedhetetlenül fontos része a határvédelemnek, tette hozzá a közlemény szerint az ezredes. Végül az időjárásról. Szerdán erőteljes gomoly felhőképződésre és fátyol felhőkre is számíthatunk. Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A keleti szél sokfelé megélénkül, időnként megerősödik, zivatar térségében viharossá is fokozódhat. A csúcshőmérséklet szerdán 24 és 33 fok között alakul. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A Váci Egyházművészeti Gyűjteményről beszélgetünk Koncz Kinga igazgatónővel, egy gyönyörű palotában, amely helyet ad a mesés kincseknek. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként tekintsünk vissza az épület múltjára.
Egy 18. század második felében épült barokk palotáról van szó. 8 tengelyes, a középtengelyében kapubejáró, fölötte erkély húzódik, oromzatos timpanonnal végződik, ebben a timpanonban a szűzanya és a gyermek Jézus látható, ami ismerős lehet, talán Vác címerében is visszaköszön ez az ábrázolás. Az erkély fölötti ajtóban látható Xaveri Szent Ferencnek, vagy más elképzelés szerint Nepomuki Szent Jánosnak is a szobra, aki vélhetőleg az építtetőnek, Vürt Ferencnek, a csehországi származású nagy prépostnak volt a védőszentje is. És ezzel talán már a saroköveket le is tettem, és a legfontosabb információkat elmondtam az épülettel kapcsolatban. Itt áll Vácon a március 15-ig tér 4 szám alatt. Az épület U alaprajzú, tehát az utcai frontja, tehát az utcai homlokzata kétszintes. Nagyon szép, nagyon elegáns épületről van szó. A két hosszanti U alaknak a szára egy-egy szintes. Itt különböző kiszolgáló helységek nyíltak, amik a később csatlakoztak adott esetben ehhez a palotához. Viszont az egyik szárnyában megőrzött középkori pincéket is, mint a legtöbb ezen a nagyon szép téren rendelkezett pincével, amik gyakorlati funkciókat szolgáltak a mindenféle tárolásra vonatkozóan.
Szóljunk arról is, hogy felújítás is történt az elmúlt években.
Igen, ez a csaknem 250 éves épület azért megérdemli időről időre, hogy nagyobb figyelmet vonjon magára. Először talán hadd nyúljak vissza az időben, és nem csak a közelmúltról meséljek, hanem a 90-es évek elejéről, amikor valóban az egyházmegye visszakapta ezt a palotát, hiszen az 50-es években lemondott erről, azaz nem önként mondott le, hanem állami tulajdonba vették az egyházi, többek között a nagypréposti palotát is, és amikor ez 89-90-ben visszakerült az egyházhoz, akkor egy nagyon alapos és nagyon sokrétű felújítási folyamat kezdődött el. A festéseknek, a freskóknak, szekóknak a teljes restaurálására, illetve az összes minden helységet érintő helyreállításra, hiszen csaknem 50 évig szociális bérlakásokként funkcionált ez az épület együttes.
A gyűjtemény létrejötte Keszthelyi Ferenc püspökatya nevéhez kötődik 1992-től.
Igen, Keszthelyi püspök volt az, aki életre hívta ezt, illetve gyakorlatilag ez az épület vált ennek a gyűjteménynek az otthonává. Jelen pillanatában itt megtalálható a Székesegyház kincstára is. Amikor az elmúlt néhány évben elindult a Székesegyház felújítása, akkor az ott őrzött kincseket, tehát a Székesegyházi kincstárat ebbe az épület 1847-ben a Nagypriposti palotába hozták át. Keszthelyi püspök bizalmat és támogatást adott mindvégig, először Varga Lajos segédpüspök atyának, azt követően pedig Pálos Frigyes atyának, aki csak nem 25 évig vezette ezt az intézményt.
Nemrég bontották le az időszaki kiállítást.
A húsvéti tavaszi időszaki kiállításunk a Kortárs megállók elveszett stációk nyomában címet viselte. Ez egy együttműködésként valósult meg. A Váci Piarista gimnáziumban tanító Györfi Kovács Adrián művész tanárnőt kerestük meg. Egy olyan, hát kezdetben elrugaszkodottnak tűnt ez az ötlet, hogy egy hiányos keresztút ciklust szerettünk volna a diákok segítségével újraalkotni. Mindenben partner volt a tanárnő, sőt nagyon-nagyon sok kreatív energiát és rengeteg időt, és nyilván az iskolai keretek között szűkösen megvalósítható, de mégis ilyen hatalmas projektnek a megvalósításában örömmel vett részt. Annál is inkább ez nagy dolognak tűnik így a munkatársaként, tehát a múzeum munkatársaiként is, mert azt a generációt sikerült megszólítani ezen az együttműködésen keresztül. 11. osztályos rajzfaktos fiatalok, 15-en vettek ebben részt, akik kevésbé a törzs közönségei közé tartoznak ennek az intézménynek. Hiszen ha belegondolunk, egy egyház művészeti gyűjtemény nagyon szép tárgyakat, liturgikus eszközöket állít ki, értelmezéseket, történeti szemléletű kiállításokat rendez általában. Ehhez kevésbé tud az a fiatal generáció kapcsolódni, akikkel most mi együtt dolgoztunk. Mégis ezen az aktivitáson, ezen a művészeti meghíváson keresztül ők a teljes meggyőződésüket, valójukat, életfilozófiájukat, közösségi és keresztény élményeiket, illetve a hitről alkotott legszemélyesebb gondolataikat osztották meg velünk.
Idén nyára is szerveznek múzeumpedagógiai foglalkozásokat?
Igen, ez most egy tábor formájában öltestet, ez már a második alkalommal lesz saját szervezésű táborunk, ami ebben a múzeumnak az alapgyűjteményére koncentrál. A tavalyi évben erekékkel, szakrális terekkel foglalkoztunk, idén a szentekre, férfi és női szentekre helyezzük a hangsúlyt, és őket próbáljuk jobban megismerni a különböző korokban megjelenő, illetve szenté vált személyeknek az attribútumait, tehát a jellegzetes tárgyait, illetve az életművüket, a hozzájuk kapcsolódó legendákat megismerni. És természetesen egy szoros tárgyalkotás is kíséri ezt a tábort, hiszen nem csak tanulunk valamiről, vagy tanulnak a gyerekek valamiről, hanem Marosi Eszter építész vezetésével, aki ennek a tábornak is a művészeti vezetője, nagyon jól előkészített foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek, aminek a csúcspontja körülbelül a táborozás hetének a második felében, hogy ők maguk is egy óriási méretű szobrot szeretnénk elkészíteni, tehát a harcos szentekről is lesz szó, és talán egy picit ezt a titkot elárulhatom, hogy egy sárkány szobrot is szeretnénk megmintázni majd.
A gyermekek mennyire fogékonyak erre a fajta pedagógiára?
Véleményem szerint a gyerekek nagyon nyitottak, attól függ, hogy hogyan közelítünk hozzájuk, érdekessé kell tenni azokat a dolgokat, amik őket körbeveszik. Talán egy picit visszautalnék a tavalyi tábornak a tematikájára, ha csak önmagában erekje tartókat láttak volna, és hogyha nem készítettük volna jól elő, hogy milyen módon, miért fontosak ezek a tárgyak, akkor valószínűleg így nem sikerült volna megragadni az ő figyelmüket, az ő kreativitásukat, de mindenkor egy prezentáció, vagy egy ilyen kis bemutató előzi meg minden napnak a tematikáját, ahol ők sok minden háttéranyagot, ismeretet szerezhetnek egy-egy témával kapcsolatban, és utána egy nagyon gyakorlati, nagyon plasztikus foglalkozáson vesznek részt. Hogyha az erekje példát említettem, a tavalyi évben ez úgy valósult meg, hogy ilyen betonból öntötték ki például mindenki a saját mutatóujját, és akkor megpróbáltuk azt így körbejárni, hogy mit jelentenek tiszteletre méltó személyeknek a kereszténységet vállaló és az egész életükkel erről tanúságot tevő személyeknek a földi maradványai, hogy ezek hogyan utaztak, milyen tárgyakban, milyen erekjetartókban utaztak, akár egész távoli földrészekről.
Említette ön is a kincstárgy alapítóit. Én egy nevet emelnék ki, mégpedig Kámánházi László püspököt, aki a napóleoni háborúk idején az uralkodó hadi szükségleteinek finanszírozására lefoglalt kincstári műtárgyakat visszaváltotta első Ferenc királytól.
Ez egy nagyon fontos és egy nagyon nagyvonalú tett volt. Rengeteg olyan tárgyat, monstanciát, kelyheket váltott vissza, amik maguk az művészeti értéküknél és az anyaghasználatuknál fogva is hatalmas kincsként realizálódtak. Ezért is került sor ezeknek a lefoglalására, mert egy olyan arany tartalékot jelentettek, egy olyan anyagi gazdagságot, ami ezt biztosítékként szolgált. Kálmánházi püspöknek számos olyan egyházi textíliát is köszönhet ma a gyűjtemény, ami az ő személyes megrendelései voltak azon túl, hogy ez a említett tárgyakat kiváltotta a napóleoni háborúk után. Gyönyörű dekorációval látták el azokat a selyemből, illetve nemes anyagokkal díszített papi kazulákat, amit ő később a kincstárnak ajándékozott.
Technikai okok miatt a beszélgetést stúdióban folytatjuk Koncz Kinga igazgatónővel a kiállítás jelenéről.
Az állandó kiállításnak az örökség címet adtuk. Egy valóban nagyon széles, nagyon tág, meghatározású hívószó, ami gyakorlatilag egyben utal nem csak azokra a tárgyakra, amelyeket az nagy elődeink, nemes püspökök és egyházi elöljárók hagytak az egyházmegyére. Ebbe beletartoznak a már korábban említett kelyhek, ötvös tárgyak és templomfelszerelési textíliák, hanem egyszer mind arra az örökségre is, ami mindnyájunknak közösségi, és a kereszténységhez tartozásnak különböző aspektusait is, ehhez kapcsolódó örökséget is jelenti egyszer mind. Tehát aki ellátogat most a március 15-e 4 szám alatt található Váci Egyházművészeti Gyűjteményben, olyan gyönyörű tárgyakat láthat, amik egykor a Székesegyháznak a felszerelését alkották, olyan liturgikus eszközöket, illetve liturgikus textíliákat, amik már nincsenek használatban, de magas anyag értéküknél fogva, illetve kiképzésüknél, technikai különlegességüknél fogva komoly értéket jelentenek. Szép tárgyakat, amikhez mindegyikhez tartozik egy-egy személyes történet, hiszen ezeknek az ajándékozása, ezeknek a gyűjtemény gyarapítása, annak a hátterében mindig van egy-egy személyes szál, amit igyekszünk bemutatni. Picit megjelenítve azokat a püspököket és egyházi elöljárókat, akiknek az archívcsarnoka látható az épületnek a folyosóin.
Nagyon fontos Ozsvári Csaba ötvös művész liturgikus tárgyai. Nagy jelentősége van.
Igen, legutóbbi kiállításunkon is egy pont azzal a szándékkal mutattuk be az ő általa tervezett és kivitelezett kelyheket, oltárkeresztet és szentelt vízhintőt is, hogy a látogató közelebbről szemlélhessék meg ezeket a nagyon különleges díszítésű tárgyakat, amik jelenleg a Székesegyháznak a felszerelését alkotják. Így hát csak a különböző szertartásokon vagy ünnepeken láthatják ezeket távolról a templomban. Itt viszont kicsit közelebb kerülhettek hozzájuk, hogy megcsodálják azokat az újszövetségi, illetve újszövetségi jelenetekkel díszített népvándorláskori és románkori faragott köveknek a stílusát idéző motívumokat, amiket Ozsvári használt.
Gyakrabban több számot használ. Kik azok a munkatársak, akikkel együtt hozták hozzá létre a kiállításokat?
Nagy mértékben támaszkodhatom a kollégáimra, tehát összesen egy kis maroknyi csapat dolgozik jelenleg az egyházművészeti gyűjteményben. Múzeológus és gyűjteménykezelő kollégával dolgozom együtt, és együtt igyekszünk mindig kitalálni a következő kiállítást, illetve hosszabb időre előre is készülni. Természetesen külsős munkatársaink is vannak, olyan együttműködéseket kezdeményezünk, mint amilyen a korábban említett Váci Piarista Gimnáziummal is az együttműködés, az Apor Vilmos Főiskolával, illetve az egyházmegyében a egyházi fenntartású iskoláknak a különböző intézményeivel is volt már példa az együttműködése, hiszen mi jelenleg csak néhányan vagyunk, de ilyen módon maga a ható sugara a gyűjteménynek sokkal nagyobb tud lenni, mint amire egyedül képesek nem volnánk.
A gyűjtemény tudományos kézikönyvtárat is tartalmaz, mintegy 2000 kötettel. Melyek a legjelentősebbek? Lehet-e választani közülük?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és köszönöm mégis ezt a kérdést. Gyakorlatilag nagyon jól használható művészettörténeti kézikönyvtára van különböző szakmai területekkel, a festészettől a különböző iparművészeti ágakon végig a művészeti albumok és különböző kézikönyvek gyarapítják és alkotják ezt a gyűjteményt. Emellett természetesen mi is támaszkodhatunk az egyházmegye könyvtárára, ahol könyvritkaságokat és olyan különlegességeket őriznek, amit adott esetben kiállításokhoz kölcsönöznek a számunkra is.
Mi a gyűjtemény legfontosabb célkitűzése? Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Sok tervünk van, és nagyon köszönöm a kérdést. Szeretnénk tovább vinni, illetve a most látható kiállításainkat mindig egy picit tovább fejleszteni, azzal a szemlélettel, hogy mindig legyen benne egy olyan együttműködés, ami a jelenhez, tehát a kortárshoz kapcsolja a gyűjteménynek a nagyon patinás, nagyon értékes régi tárgyait, és egyszer is mindegy kicsit jobban bevonni a látogatókat, vagy a hozzánk érkezőket ezeknek a megértésében megvizsgálni, megtalálni ezeknek a helyét a korábbi korokban, illetve érdekes történeteket ezekhez kapcsolódóan elmesélni. Szeretnénk megjeleníteni az egész egyházmegyének a művészeti kincseit, értékeit, hiszen egy nagy, viszonylag nagy földrajzi kiterjedésű egyházmegyéről van szó, több száz, 250 fölötti település tartozik a Váci egyházmegyéhez. Ezt az itteni vallásosságot, a művészeti értékeket a különböző időszaki, illetve az állandó kiállításban is megjeleníteni. Fontos dátum számunkra a szeptember 21-e, ekkor kerül sor a Székesegyház új oltárának a felszentelésére. Itt minden ága, minden intézménye nagyon várja és nagyon készül az egyházmegyének. Mi az egyházművészeti gyűjteményként különböző tudományos ismeret terjesztő előadásoknak a szervezésével, illetve időszaki kiállítások nyitásával vállalkoztunk ennek a kísérésére. Az Arszakra hetében, szeptemberben kerül sor, tehát ezen a héten, szeptember 19-én kerül nálunk megnyitásra a személyes hit tárgykörébe tartozóan Kovács Melinda fotókiállításának a megnyitójára, illetve Jernyei Kis János művészettörténész professzor fog hozzánk érkezni, aki a Váci Székesegyház Malbercs által alkotott freskóiról mesél közelebbről.
A múzeumok éjszakáján is jelen lesznek?
Természetesen, ez már egy hosszú évekre visszatekintő hagyomány, és most igyekszünk így bekapcsolódni ebbe vendéglátó helyszínként is, olyan értelemben is, hogy sok-sok programot készítettünk elő. Délután 4 órakor indulnak családos programokkal, családi társasjátékkal, egy csapatban játszunk a Mi mennyei 11-ünk címre, kereszteltük azt a játékot, gyakorlatilag amilyen fotiskártyák méretében férfi szentek alakjait mutatja be, amit a gyerekeknek az egész kiállításban, az egész épületben elhelyezett szobrok és festményeken kell megtalálni, és a hozzájuk kapcsolódó kis információkat összegyűjteni egy 11-es, tehát hogy egy foci csapat létszámának megfelelően válogattuk ki a szenteket, akik ugyanolyan nemzetköziek, mint a mai foci csapatok gyakorlatilag. Ez volt idén a múzeumok éjszakájának a szlogenje, a Goal Pass, ami gyakorlatilag a jelenleg zajló Európa-bajnokság mérkőzései miatt kísért közbeszédnek a domináns témája, és egy picit arra is utal, hogy gyakorlatilag mi olyan módon értelmeztük ebben a játékban a Goal Pass, hogy ezek a szentek, akiket így bevontunk ebbe a mennyei 11-be, ők mindnyájan kaptak az életükben egy gólpaszt az Istentől, amire ők így válaszoltak, és ilyen módon a Szent Rókustól, Szent Egyeden át sok mindenkit megismerhetnek a gyerekek közelebbről.
Úgy tudom, hogy egy különleges kiállítás megnyitásával is készülnek.
Igen, a pap, a festő és az író Prokop Péter stílusgazdag életműve kerül, mutatkozik most bennálunk. A Fazekas Réka művészeti író fogja bemutatni azt a különleges válogatást, ami a budai irgalmas rendi kórház gyűjteményéből érkezik hozzánk, és talán kevésbé ismert Prokop képeket tartalmaz, lesznek köztük a nagyon sok tájkép, portrék és olyan személyes aspektusból bemutatott festmények, amik kevésbé ismertek az ő munkásságából. Nagyon gazdag egyébként a Prokop életmű. Gyakran nem is a megfelelően értékelik őt, hiszen nagyon nagy számban maradtak fenn festményei, körülbelül 10 000, amiről tudni lehet, ezeket nem csak vászonra, tehát ritkábban vászonra, inkább farostra, deszkára festette, és nagyon sokféle korszakban, stílus irányzatban próbálta ki magát. Az itt bemutatott képek leginkább a római éveket ölelik fel, hiszen ott töltötte, 42 évet töltött Rómában, és a 70-es éveknek az alkotásaiból merít.
Az érdeklődők mikor tekinthetik meg a gyűjteményt? Csak hétvégén, vagy talán hétköznap is?
A nyári időszakban úgy készülünk, hogy csütörtök, pénteken és szombaton délelőtt 11 órától délután 17 óráig várjuk a látogatókat, de azok, akik esetleg csoporttal érkeznének, vagy előzetesen bejelentkeznek, ettől eltérő időpontban is szívesen fogadjuk.
Kedves hallgatóink, Koncz Kingával, a Váci Egyház Művészeti Gyűjtemény igazgatónőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről, a papok, a püspök munkatársainak felszentelésével, amelyet az elmúlt adásban elkezdtünk. A katolikus egyház katekizmusa az 1563-as pontban így ír erről. A papok hivatala, mivel a püspöki rendhez kapcsolódik, részesedik abban a tekintében, amellyel maga Krisztus építi, megszenteli és kormányozza testét. Ezért a papságot, mely föltételezi ugyan a keresztény beavatás szentségeit, külön szentség adja meg, mely a Szentlélek kenetével, szentségi karakterrel pecsételi meg a papok lelkét, s általa lesznek hasonlóvá a pap Krisztushoz, úgyhogy már Krisztusnak, a főnek személyében cselekedhetnek. A katekizmus ezt is a II. Vatikáni zsinat határozata alapján a Presbyterium Ordinis második pontja szerint idézi. Mit is jelent ez a pont? Természetesen jelenti azt, hogy senkit sem lehet pappá szentelni a beavatás szentségei nélkül, vagyis a keresség, a bérmálás és az eukarisztia nélkül. Mindehhez hozzátartozik a gyógyító szentség is, vagyis a bűnbocsánat szentsége. A kerességről már beszéltünk, hogy egy általános papság hivatást ad minden keresztény embernek. Ez a pont azonban arra hívja föl a figyelmet, hogy külön szentség adja meg a szentségi karaktert, és ezáltal a külön szentségi karakter által lesznek hasonlóvá a pap Krisztushoz. A következő pontban arról ír a katekizmus, hogy az áldozó papok jól lehet nincsen főpapi méltóságuk, és hatalmuk gyakorlásában a püspököktől függnek, a papi méltóság révén hozzájuk kapcsolódnak, és az egyházi rend szentségének erejéből Krisztusnak, a legfőbb és örök papnak a képmása szerint az evangélium hirdetésére, a hívek lelkipásztori gondozására és az Isten tisztelet végzésére szentelik őket, mint az új szövetség igaz papjait. Lumen Gentium 28. pontja. Kedves rádió hallgatók, ez a pont arról beszél, hogy minden pap a püspökének a küldetése, utasítása szerint végzi szolgálatát. A feladata a hívek lelkipásztori gondozása, az Isten tisztelet végzése és az evangélium hirdetése. Az 1565-ös pontban a katekizmus így szól, az egyházi rend szentségének erejéből a papok részesei annak az egyetemes küldetésnek, amit Krisztus az apostolokra bízott. A lelki adomány, melyet a papok a szentelésben kaptak, nem valamilyen korlátozott és helyhez kötött küldetésre készíti föl őket, hanem az üdvösség egyetemes küldetésére egészen a föld határáig. Oly módon, hogy készek legyenek az evangéliumot mindenütt hirdetni. Természetesen ez a mondata a katekizmusnak nem mond ellen annak, hogy minden papot egy egyházmegye szolgálatára szentelnek föl, de papi küldetése mindenüvé, az egész világra szól. Csak egy kis magyarázat, hogy volt olyan szabály valamikor, hogy valaki, ha gyuntatási joghatóságot kapott, akkor azt csak az egyházmegyéjében gyakorolhatta. Ma már nem teljesen így van. Ha csak a főpásztor az ő saját egyházmegyéjére nem tiltja meg idegenek számára a szentség kiszolgáltatását, akkor a pap küldetése akárhonnan is jött, erre is vonatkozik. A következő pontja a katekizmusnak: szent hivatalukat főképp az eukarisztia ünneplésekor, vagyis a szent áldozati lakomáján gyakorolják, itt, mint egy Krisztus személyében tevékenykedve, és az ő misztériumát hirdetve, összekapcsolják a hívők önátadását, főjük, megjegyzem, Krisztus áldozatával, és az új szövetség egyetlen áldozatát, tudnélik Krisztus áldozatát, aki egyszer ajánlotta föl önmagát az atyának szeplőtelen áldozatul, jelenvalóvá teszik, és alkalmazzák az Úr eljöveteléig. A II. Vatikáni Zsinat, a Lumen Gentium 28. pontjában beszél erről. Egész papi szolgálatuk ebből az egyetlen áldozatból meríti erejét. Vagyis a katekizmus megfogalmazása szerint a papság Krisztus áldozatához van kötve. Krisztus áldozatából meríti minden erejét. A következő pontban pedig arról szól a katekizmus, hogy a pap mindenkor a püspöknek a gondos munkatársai. Így szól erről. Az áldozó papok, akik a püspökök gondos munkatársai, segítői és szervei, Isten népének hivatott szolgái. Egyetlen papi testületet, presbitériumot alkotnak püspökükkel, bár más a rájuk bízott feladat. A híveknek egy-egy helyi közösségében valamiképpen jelenvalóvá teszik a püspököt, akihez bizalom és segítőkészség fűzi őket, s akitől átvállalják feladatainak és gondjainak egy részét mindennapi fáradozásukkal. A papok a szolgálatukat csak a püspökkel közösségben és tőle való függőségben gyakorolhatják. Az engedelmességi ígéret, amelyet a szenteléskor a püspöknek tesznek, és a püspök békecsókja a szentelési liturgia végén azt jelenti, hogy a püspök munkatársainak, fiainak, testvéreinek, barátainak tekinti őket, hogy ők viszont szeretettel és engedelmességgel tartoznak neki. Kedves rádió hallgatók, ez azt jelenti, hogy minden pap a saját püspökének a megbízását teljesíti, őt képviseli. Amikor megjelenik a hívek körében, személyében az egyház főpásztora jár el, hiszen ő adott az áldozó papoknak erre fölhatalmazást. Az engedelmességi fogadalom, amelyet a szenteléskor az áldozó papok tesznek főpásztoruknak, azt is jelzi, hogy elfogadják küldetésüket, akárhová is küldi őket a főpásztoruk, engedelmességgel tartoznak, hogy őt képviseljék azon a helyen. A következő pontban pedig így fejezi be a papságról szóló részt a katekizmus. A szentelés által a papi rend tagjaivá lett papokat a szentségi testvériesség köteléke fűzi egymáshoz abban az egyházmegyében, amelynek szolgálatára püspökük vezetése alatt szentelték őket, egy presbitériumot alkotnak. A presbitérium egysége fejeződik ki a liturgikus szokásban, hogy papszenteléskor a püspökök után az áldozó papok is ráteszik a kezüket az újonnan fölszenteltre. Nem azt jelenti ez a papi kézföltétel, amelyet minden papszentelésben láthatunk, hogy ez érvényességi föltétel, hanem azt, hogy befogadják maguk közé azt az újonnan szenteltet, akit a püspök kézrátétele pappá tett. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd az elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.